Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Road Movie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Road Movie podcast közösségi oldalain. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről a MOL töltőállomásokon ingyenesen elérhető Drive magazinban. A Road Movie podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie. A te utad.
Sziasztok utazók, útra készülők és a világ iránt érdeklődő hallgatók. Ez a Road Movie Podcast harmadik évadának nyári különkiadása. Én Boros Balázs Mókus vagyok, a Road Movie Podcast mai epizódjának házigazdája, korábbi vendége. Teljesen rendben van, ha nem értitek, mit keresek én a műsorvezető mikrofonja mögött. Ígérem, hamarosan minden titokra fény derül. A Road Movie mai vendége nem csak azért lesz különleges, mert általa egy újabb, eddig nem szerepelt utazási formát ismerhetünk meg közelebbről, és nem is csak azért, mert új, eddig be nem mutatott tájakon járt, hanem a vendég személye is különleges, hiszen eddig ő ült az én helyemen, és kérdezett másokat legszínesebb kalandjairól. Bizonyára most már kitaláltátok, hogy a mai epizód vendégem maga Molnár Péter lesz, aki interurbán kapcsolódik be a műsorba Kappadókiából, Törökországból. Péter túramotorjával indult útnak májusban Magyarországról. Az útja során érintette Romániát, a Balkán egy részét, Törökországot és Kis-Ázsiát, a poszt-szovjet államokat, a Fekete-tengertől keletre. De innentől meséljen ő maga. Peti, itt vagy velünk?
Itt vagyok, sziasztok! Nagyon köszönöm, a bevezető tökéletes volt.
Szia, üdvözöllek a saját podcastodban.
És köszöntelek titeket is, Road Movie hallgatók, remélem, hogy jól telik a nyár. Örülök, hogy meghallgatjátok ezt a különleges fordított adást is. Érdekes
hogy
érzés.
Vagy?
Hát éppen írtam neked a beszélgetés előtt, hogy egyébként remekül, egy kicsit fáradtan. Próbáltam a mai napot azt úgy tervezni, hogy ne legyen túlságosan sűrű, és minden energia az itt legyen az interjúban. Egyébként Kappadókiában vagyok, és igyekeztem így reggel 9 és délután 3 óra között Kappadókiának a legfontosabb látnivalóit letudni. Mindezt elég melegben, és elég sok mindent belesűrítettem magamhoz híven, mert általában ezt szoktam tenni. Úgyhogy fáradtam, de nagyon jól.
Akkor sikerült a ránkészülés, ahogy szeretted volna ezek. Persze hát, se tudsz leállni az utazással.
Igen, a motorozás egyébként azért egy fárasztó, de jó műfaj, mert ugye egyedül vagy. Még Aha. Akkor is egyedül vagy, hogyha egyébként társakkal motorozol, kivéve, hogyha annyira 21. századiak vagytok, hogy CB rádión vagy ilyen fülessel beszélgettek egymással, de hogy nagyon sokat lehet gondolkodni menet közben. És egészen végletes dolgok el tud ütni az ember, tehát olyan ötletek jönnek, egyébként a bringázás is ilyen, szerintem ezt te pontosan tudod, hogy így van idő, így telnek az órák, és akkor az ember így gondolkodik mindenféle dolgon, ötletek jutnak eszébe, és többek között végig lehet gondolni a podcastnak a témáit is.
Aha, meg lehet keresni a belső békét és kutatni.
Igen, kivéve, hogyha az ember már nagyon unatkozik, és egy autópályán megy, mert abban is volt részem, és akkor Aha. mit csinálok, mint podcastet hallgatok. Nem a sajátomat, már azt is szoktam néha, hanem inkább másokat. Na és te hogy vagy, Balázs? Mert azért rólam szól a beszélgetés, de te is készülsz egy nagy útra, azért egy, bocsánat, hogy beletrollkodok, de nem
ja,
akarok
hát
a szerepből végletesen.
Hogy jól esik.
Igen, nem akarok végletesen kiesni a szerepből, de azért mondjuk el, hogy te is, hát nem egészen erre, ennél egy picit tovább, mert ugye egy kirgiz ultra bringás verseny nek a utolsó felkészülés utolsó fázisában vagy, úgyhogy gondolom te is jó fáradt lehetsz, és egyébként hogy áll a felkészülésed?
Hát fáradt vagyok, nem feltétlenül csak a felkészüléstől, vagy amiatt azért őszintének kell lenni, hanem amúgy nagyon sokat dolgozom mostanság, meg építkezem, meg minden, úgyhogy nem sok időm van aludni. Pont egy biciklis ismerősöm mondta, Levi, aki szintén ott lesz a versenyen, hogy valószínűleg többet fog aludni a verseny közben, mint addig, mert hogy ő is nagyon tolja a melót, hogy addig meglegyen minden, és el tudjon jönni. Úgyhogy fáradt vagyok, hát itt tombol a nyár, itt kánikula van napok óta, úgyhogy nem tudom, hogy ott Kappadókiában milyen idő van, de itt brutál. A felkészüléssel jól haladok, most fogom összeépíteni a kerékpárt, tovább edzek, és minden felszerelés a helyére kerül. De figyú, nem akarok kiesni a szerepből, úgyhogy visszaveszem a kérdezés jogát.
Oké, okay. Kitartás és neked a felkészülés, aztán majd eddig még úgyis beszélünk.
Szóval arra gondoltam, hogy bár te vagy a házigazdája ennek a műsornak, ami már 3 évadon keresztül megy, szerintem keveset tudnak rólad, vagy tudunk rólad a hallgatókkal, hogy néha beszélgetések közben elejtesz egy-egy mondatot, elmesélsz egy saját tapasztalatot, vagy egy saját sztorit, de hogy azt akartam megkérdezni, hogy egy kicsit mesélnél mégis bővebben magadról, hogy milyen útjaid voltak, hogy utaztál, és egyáltalán mi vitt rá arra, hogy nekiállj utazni?
Igen, ez egy komplex kérdés. Ugye szokták mondani az emberi lélekhez nálunk jobban értők, hogy az embernek a gyermekévei azok alapvetően meghatározzák az életének a további sorsát. Nevezetesen az, hogy milyen mintákat látott otthon, hogyan telt a szabadidő, mit csinált a szüleivel, és én hála Istennek olyan szerencsés családba születtem, hogy édesapám elsősorban ő az, aki a családot egyébként erre motiválta. Ő nagyon-nagyon szeretett utazni, nyilván aki régóta hallgatja a podcastet, azt találkozhatott is vele még az első évadban. De hát azért még a 70-es, 80-es években azért, amikor nyugatra meg tengeren túlra nem nagyon lehetett menni, azért mi mentünk mindenhová. Tehát a Skoda 120-assal Romániába, Bulgáriába, aztán utána vadkempingeztünk. Ma már lehetetlennek és elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy 4 tagú család egy Skodával megáll Romániában az út szélén, felverik a sátrukat szakadó esőben. Apukám elkergette baltával a farkasokat, mert egyébként ilyen is volt, és aztán utána mennek tovább a tengerpartra, szóval elég kalandos volt a gyerekkorom, aztán utána, amikor már kicsit idősebbek lettünk, akkor mentünk autóval Spanyolországba, Skandináviába, szóval tényleg mindenfelé, úgyhogy én szerintem ezen sokat gondolkodtam, hogy honnan jött, de aztán viszonylag egyszerű választottam erre a kérdésre, családi vonalra jött az utazási iránti szeretet.
Kicsit belenőttél.
És aztán belenőttem, igen, és hát ahogy nőttem fel, úgy nyilván én is bontogattam a szárnyaimat, és elkezdtem utazni saját magam is.
Mi volt az első ilyen komoly egyedüli utad?
Hát egyedül igazából az utóbbi években kezdtem el utazni, és...
Már úgy értem az egyedült, hogy mondjuk a szüleid nélkül, amikor tényleg egyedül mentél már, vagy társasággal, de mondjuk nélkülük. Fiatal felnőtt.
Barátokkal, ugye ez barátokkal, aztán barátnővel. Valamikor a 2000-es években elmentünk Görögországba 3 barátommal egy hétre. Hatalmas utazás volt, mert egy all-inclusive szállodában voltunk, és szerintem talán 2-szer kitettük onnan a lábunkat, de nyilván ugye 20 pár évesen az ember az all-inclusive szállodának minden előnyét élvezte maximálisan, gondolom mindenki tudja, hogy mire gondolunk elsősorban az alkoholra, de az egy tök jó út volt ezzel együtt. És akkor aztán utána mentem el ugyanahhoz a barátomhoz egyébként, akivel annak idején még Görögországban voltam, voltunk Ausztráliában, oda már jöttek a szüleim, és aztán utána barátnővel. Volt párommal utaztuk be a félvilágot, nagyon-nagyon sok helyen jártunk, tényleg Afrikától, Dél-Kelet-Ázsiáig, Dél-Amerikában nagyon sok felé voltunk, és aztán utána ugye barátokkal, másik barátnővel is. Az egyedül utazásra pedig az utóbbi években kezdtem el rákapni. Uh-huh. Ugye volt, aki volt a Járatlan Utakon fesztiválon, az talán látta az előadást, volt egy hónapos vietnámi motoros utam, az egy ottani bérelt robogóval volt, illetve nem is bérelt, hanem vásárolt robogóval. Aztán utána volt egy ugyanilyen egy hónapos Fülöp-szigeteki motoros utam, és ezek annyira megtetszettek, és annyira ráéreztem az egyedül utazásnak az ízére, hogy igyekszem minden évben. Úgyhogy egyébként utazok barátokkal is, meg társasággal is, meg párral is, de igyekszem legalább egy, amennyit tudok, pár hetet vagy egy hónapot, most éppen 2 hónapot illesztettem be az életembe, egy ilyen magányos, ami egyébként nem egy magányos műfaj, mert nagyon-nagyon sok emberrel lehet megismerkedni, találkozni, sokkal nyitottabbá válsz a világra, hogyha egyedül utazol, teljesen másképp viselkedsz, meg hogyha valaki párral utazik, akkor nagyon sok mindent hoz magával, ugye, vagy társasággal, tehát akkor hozzátok otthonról a szokásokat, a témákat, problémákat, adott esetben konfliktusokat. Hogyha egyedül utazol, akkor mindezek megszűnnek, saját magad vagy, és teljes mértékben tudsz a külső környezetre koncentrálni, és a belső békédre már amennyiben ezt meg tudod találni, és sokkal több kapcsolatot teremtesz az egyedül utazás során, szóval én ezért is szeretem, és biztatok mindenkit rá, hogy ha teheti, akkor próbálja ki.
Igen, ahogy egyébként, amit mondtál, hogyha nem egyedül mész, akkor biztos, hogy van egy ilyen kis mikro klíma, amiben benne vagytok, és akkor abból sokkal kevésbé jöttök ki, mert ott vannak a többiek, velük poénkodsz, velük töltöd az időt, együtt mentek, együtt nézitek, és hogy tényleg kevésbé kapcsolódsz akár a helyiekhez, vagy kevésbé vegyülsz el ott helyben, mert nyilván nem kell, hiszen ott vannak a többiek, és tök jó a társaság, és akkor ez olyan kis kényelmes, meg adja magát. Úgyhogy ezt tökre értem.
Meg annyi, hogy megközelíthetővé válsz, és hol is Örményországban találkoztam, és beszélgettem nagyon sokat, gyakorlatilag egy délután teljesen spontán együtt töltöttünk egy osztrák motoros, hát nem sráccal, mert egy ilyen 50 és 60 közötti vagány úriember volt, és hasonló úton volt, mint én, szintén egyedül. Érdekes, hogy ugyanezeket mondta ő is. Uh-huh. Hogyha ketten vagytok, és ültök egy étteremben, akkor egymásra figyeltek, összezártok. Nem fog oda menni hozzátok senki beszélgetni. Ha egyedül vagy, akkor megközelíthetővé válsz. Uh-huh. Oda mennek hozzád, nézel kifelé. Nagyon jó. Szóval ez egy érdekes dolog. Bocsánat, és akkor hagylak
kérdezni. Semmi gond. Tökre értem ezt a dolgot. Van-e preferált utazási formád? Mármint, vagy ilyen kedvenc,
mostanában a motorozás. Aha. Meg hát bringázni szoktunk, van egy bringás barátom, rajtad kívül is, akivel, bármi még együtt nem bicikliztünk, de ami késik, nem múlik,
így van.
Akivel elég sok felé bringáztunk már. Neki most született meg a kisbabája, úgyhogy most ez egy picit szünetel, de az utóbbi időben a motorozás egyértelműen.
Uh-huh. Hogy állsz neki egy motoros út megtervezésének? Ez könnyít, vagy nehezít rajta, hogy motorral mész?
Hát szerintem, ami nagyon fontos, az a tervezés mindenben. Mert hogyha motorral utazol, akkor azért nagyon sok mindennek kiszolgáltatottá tudsz válni. Műszaki hibának, időjárásnak, ne adj Isten, balesetnek. Szóval sokkal kitettebb utazási forma, mint hogyha autóval vagy repülővel mennél, vagy az ott esetben utazási irodával is vinnének mindenhová. Úgyhogy én igyekszem a váratlan helyzetekre nem tudok felkészülni, bár egyébként arra is azért valamennyire fel lehet készülni, de amennyire lehet, amire viszont hatással vagyok, azt a lehető legjobban megtervezni. És itt gondolok arra, hogy pontos listával kezdeni el pakolni, ne maradjon semmi otthon. Bár ugye egy korábbi podcastban mondta az egyik vendég, és teljesen igaza van, hogy valójában nem hagyhatsz semmit otthon, mert minden beszerezhető mindenhol. Uh-huh. De lehetőség szerint nem túl sok cuccot, mert a sok cucc az általában csak bonyolítja az utazást, de ugye ezt pontosan megtervezni, illetve az adott országoknak nagyon utána nézni, és itt nem elsősorban arra gondolok, hogy minden szállás foglalja le előre, mert én most egyáltalán nem foglaltam meg a látnivalókat, tehát arra elég felkészülni, amikor ott vagy pár nap előtte, én most például nem is foglaltam sehová előre szállás, mindenhol van szállás, sokkal olcsóbb, mint hogyha a Bookingon foglalnánk, és itt ezzel kapcsolatban egyébként azért azt elmondanám, hogy én nagyon szeretem a Bookingot, de itt tapasztaltam meg azt, hogy megnéztem egy szállást, mondjuk egy összeget, nem tudom, 15 ezer forintba került a Bookingon, oda mentem, kinéztem, bementem az utcáról, és megkaptam ugyanezt a szobát 7 ezer forintért. Aztán. És még nem is nagyon kellett alkudni, szóval elképesztő különbségek vannak, de felkészülni arra, hogy milyen határátlépésekre, milyen kérdésekre, vízum, oltás, stb. Tehát szerintem a felkészülés az nagyon fontos, és felkészíteni a motort szintén nagyon fontos, uh-huh. mert ezzel azért ki lehet küszöbölni elég sok problémát.
Csak azt akartam kérdezni, hogy a motorhoz az ilyen pót dolgokból mennyire kell felkészülni? Vagy azt nem tudod vinni, mert nagy, nehéz helyet foglal, és akkor mindent? Vagy van, amiből igen? Mert hogy én a bicikliből indulok ki, nyilván ott azért kisebbek az alkatrészek, van, amiből viszek pótot, de hogy te viszel-e?
Én nem. Uh-huh. Nem, mert nem tudom, hogy mi fog elromlani, és ez egy 12 ezer kilométeres út, elvileg ennyit egy szervizzel ki kell bírnia a motornak anélkül, hogy bármi tönkre menne, úgyhogy én semmilyen pót dolgot nem hoztam, hála Istennek nem volt semmire szükség, defektjavító természetesen van nálam, aha. láncolaj természetesen van nálam, valamilyen szerszámkészlet van nálam, hogyha valami történik, és még annyit akartam mondani, hogy egyébként valamilyen szinten föl lehet készülni szerintem a váratlan helyzetekre is, mert például én mindig viszek magammal tartaléktelefont. Most nagyon jól jött, mert az első számú telefonom leesett a motorról, betörött a kamerának a üvege. Megcsináltattam, még rosszabb lett, tök mindegy, nem akarok belemenni, és tök jó, hogy van egy másik telefonom, amivel tudok fényképezni. Nem tudom, tönkrement a motornak a nyomkövetője, ami egyébként csak azt a célt szolgálja, hogy lássam, hogy hol van a motor, hogyha esetleg ellopják. Uh-huh. Ez gyakorlatilag Törökország óta nem működik. De van nálam egy erős ullakat, le tudom lakatolni, van a motoron riasztó, szóval, hogy egy ilyen, úgymond második vonalas védelmet, vagy második vonalat érdemes szerintem beépíteni, hogyha valami történik, akkor mondjuk egy új telefont venni, az most elég macerás lett volna.
Uh-huh. És mondjuk a szállásoknál, ahol alszol, ott mennyire figyelsz arra, hogy mondjuk a motor zárt helyre tud tenni, mondjuk mi a biciklinél kellett, hogy figyeljünk erre, és ez mondjuk egy ilyen must volt, vagy ilyen alap, és volt is szállás, ahonnan eljöttünk, meg kiderült, hogy sajnos a biciklit nem tudjuk bevinni, hagyjuk ki az utcán, Isztambulban. Mondtuk, hogy inkább nem.
Megválaszoltad a kérdést, abszolút első számú szempont.
Aha.
De egyébként, és akkor itt kicsit rákanyarodva az útra, ezt talán írtam az egyik Facebookos posztban is, hogy minden tévhittel és minden híreszteléssel ellentétben ezek legalábbis, ezt most lekopogom, eddig tapasztaltam szerint nagyon biztonságos országok. Uh-huh. Tehát sehol semmilyen atrocitás nem ért. Bárhol nyugodtan ott hagyhattam a motort, biztos vagyok benne, hogy nem fognak hozzányúlni, és tényleg le kell kopognom, mert ugyan még előttem van 3000 kilométer, de nagyon-nagyon kellemes, nem is mondom, azt mondom, hogy meglepetés, mert erre számítottam, kellemes tapasztalatom van minden országgal kapcsolatban, ahol eddig jártam. Nem éreztem magam veszélyben, és nem éreztem magam a felszerelésemet sem veszélyben egy pillanatig sem.
Oké, vágjunk bele ebbe az útba, mit szólsz hozzá? Bele. Az első kérdésem az lenne, hogy mit viszel magaddal, hogy oldod meg az alvást, étkezést és a többit?
A nyugdíjas módon abból a szempontból, hogy nem sátorozok, nem viszek magammal főzőfelszerelést, és semmi ilyesmit, hanem szállodákban vagy vendégházakban. Két oka van egyrészt, tehát hogyha az ember sátrozik, de hát ezt pontosan tudod, akkor nem csak egy sátrat kell vinni, hanem kell vinni hálózsákot, vinni matracot, kell vinni ehhez kapcsolatos felszereléseket, szóval egy motoron azért ez már nagyon macerássá teszi, tehát van egy ilyen oka is, és van egy olyan oka is, hogy az ember, ha egyedül utazik, akkor azért vágyik társaságra, és nem akarok esténként üldögélni a sátorban egyedül. Tehát az ember akkor szívesen kimegy a városba, beül sörözni, vacsorázni, beszélget, ha tud, találkozik emberekkel, akár társasággal, mert sokszor vacsoráztam másokkal is, akikkel útközben megismerkedtem. Szóval ez egy ilyen szociális kapcsolódási tér is, hogyha az ember nem a sátrában van. Meg nagyon jó gasztrómia ugye ezekben az országokban, tehát nem akarok babfőzeléket enni, hogyha a világ egyik legjobb gasztrómiáját tudom enni mondjuk Törökországban vagy Grúziában.
Tökre értem, abszolút elfogadható, amit mondasz, és tényleg így van. Mit szólnál ahhoz, hogyha időrendben haladnánk az országokban, országról országra, és aztán majd ugye az úgy is borul, ahogy utazás közben is borulnak az előre felállított tervek, és akkor mindenhonnan egy kicsit így szemezgetni, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, akár ilyen utazási, vagy ilyen közlekedési morál, az emberek, a kultúra, a gasztronómia. Az első ország, ahol jártál Magyarországon túl, az ugye Románia volt, ha jól tudom. Az ilyen touch-and-go volt, ilyen keresztül rajta, vagy?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem Románia és Bulgárián azon viszonylag gyorsan átismertünk, mert én is elég gyorsan átmentem rajta. Ugye Vaskapuszorosnál töltöttem egy éjszakát, attól egy picit többet vártam, rendkívül rurális, nem ez a gyönyörű havas hegycsúcsok és erdélyi Románia, hanem ez az igazi ipari mezőgazdasági táj, ami körbevett az úton. Megmondom őszintén, itt kérdezted, vagy itt szóba kerültek a veszélyek. Én ott éreztem magam a legkellemetlenebbül és a leginkább veszélyben, tehát alkoholisták ténferegtek az utcán, utcagyerekek rohangáltak a motor körül, tehát volt olyan hely, hogy leültem este sörözni, nem ittam meg a sört, hanem továbbálltam, mert nem éreztem magam jól egyszerűen, mert olyan volt a szociális közeg, úgyhogy Bukarest az, azt mondom, hogy egy napot megér. Nagyon hasonló egyébként olyan szempontból a fejlődési íve egyes volt szocialista országoknak, hogy mondjuk, hogyha elmész a budapesti bulinegyedbe, és elmész a bukaresti bulinegyedbe, akkor rendkívül sok hasonlóságot találsz, tehát a bárok azok szinte ugyanazok. Pont mondtam valakinek, akivel beszéltem telefonon, hogy még az a kis plé, ilyen tálacska, amiben kihozzák a sült krumpit, még az is pontosan ugyanolyan, mint Budapesten. Ugyanazok a bevásárlóközpontok vannak, ugyanaz a látványfogat, hogyha beérsz egy városba. Szóval azért olyan nagyon nagy kultúrsok nem volt, és akkor utána töltöttem két éjszakát töltöttem Nesebárban, ugye Bulgáriában. Ott még gyerekkoromban voltam egyébként, autóval mentünk le oda a szüleimmel. Az kellemes volt, nagyon-nagyon előszörű volt. Tehát ez az a tengerpart, így van. Az egy abszolút turista központja Bulgáriának. És
nagyon
akkor
híres romok vannak.
Híres romok és egy híres óváros, ami annyira üres volt, hogy szerintem 5 ember volt rajtam kívül az egész óvárosban, egészen szürreális volt. Még előszezonai állapotok uralkodtak, na és akkor onnan kezdődött az út számomra ugye Isztambul. Mert ugye az volt az első állomás Törökországban.
Akkor Bulgáriából léptél át, ha jól gondolom, Törökországba. Hát Törökországban azért a közlekedés az már, hogy is mondjam, a Balkán is érdekes, amikor szembe jönnek a körforgalomban rossz irányból, de azért Isztambul környéke, meg úgy alapvetően Törökország azért az már kezd hardcore lenni. Hogy te ezt hogy élted meg így motorral? Hogy jártál már előtte, vezettél-e arra bármilyen járművet, vagy ez volt az első?
Ez volt az első, tehát Törökországban én meg nem jártam soha, már nagyon régóta szerettem volna elmenni Törökországba. Annyira nem volt meglepő a közlekedés, mert viszont nagyon sok egyéb országban vezettem, akár mondhatnám Afrikát, akár ázsiai országokat, akár Dél-Amerikát, tehát igazából minden kontinensen, mindenféle vezetési kultúrát megtapasztaltam. Ehhez képest azért nem volt annyira tragikus az isztambuli, meg a többi sem. Isztambult nagyon vártam, egyébként nagyon szerettem Isztambult. Ezzel együtt a megérkezés az nagyon viszontagságos volt, mert az utolsó, gyakorlatilag a Isztambul előtt 200 kilométerre elkezdett szakadni az eső, ami azért motoron elég kellemetlen tud lenni, de olyan szinten szakadt az eső, hogy és fújt a szél oldalról, hogy komolyan gondolkodtam rajta, hogy elmenjek-e egyáltalán Isztambulig, és ilyen körülmények között lehet-e vezetni. De aztán ugye, hogy fogynak a kilométerek, és így megy az ember, hogy már csak 180 kiló, már csak 150. Jó, most már ezt a 150 kilométert azt már fél lábon is kibírjuk, eljutottam Isztambulba. Ugye azt vártam, hogy elindultam Magyarországról, és ott majd gyakorlatilag egy 20 fokkal melegebb hőmérséket fog fogadni. Hát Isztambulban volt 12 fok, és szakadt az eső egész éjjel. És aztán még másnap is egy picit, de szerencsére aztán onnantól kezdve jobb idő lett, és teljesen szürreális volt egyébként a megérkezés. Tehát foglaltam egy szállást, az volt például az egyetlen hely, ahol lefoglaltam a szállást, nem bántam meg, mert jó szállás volt, de megkaptam a legrosszabb szobát. Az egyedül utazóknak általában nem a legjobb szobákat adják, mert egyedül van, jó lesz a legkisebb szoba is. Ez egy szuper kilátással rendelkező medencés szálloda volt, amikor megkaptam az utcáról nyíló alaksori, gyakorlatilag szuterén szobáját, ami hát azt mondtam, hogy szó-szó, végül is el lehet itt lenni, de elkövettem azt a hibát, hogy kimentem a szobából és becsuktam az ajtót, úgyhogy belül benne volt a kulcs. És bezárodott az ajtó, amit aztán a szállodának a legtalpra esettebb technikai szakembere sem tudott kinyitni, és onnantól kezdtek ilyen szürreális jelentek, azt mondta a csávó, hogy semmi gond, az üveg, ami az ajtón van, majd kivágja az üveget, benyúl belülről, és befogja, és onnan, és úgy fogja kinyitni az ajtót. Na most ez úgy sikerült neki, hogy elkezdte az üveget először a glettet lefeszegetni a széléről, ahogy nyomogatta, természetesen egy rossz mozdulattal az egész üveg betört és berobbant a szobába. Na most képzeljétek el egy ilyen megérkezés után, amikor az ember megérkezik és alig várja, hogy beálljon a meleg zuhany alá, egész szobát, az összes cuccomat beborította az üvegszilánk. Akkor onnantól ez a következett egy másfél órás takarítás, de az egésznek a legjobb része volt, hogy kaptam egy sokkal jobb szobát cserébe, úgyhogy valószínűleg ez sem történt véletlenül.
Sosincsenek véletlenek, igen, ezt akartam mondani.
Így van. De Isztambul ezzel együtt szuper volt, és aki nézte a Facebook posztot, az látta egy hatalmas, tényleg felfoghatatlan méretű város, rengeteg látnivalóval. De én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a látnivalók miatt kell oda menni, mert sokkal érdekesebb az élet az utcán, sokkal érdekesebb mondjuk például a Hagia Szófiával és a kék mecsettel szemben. Én elmentem föl azt hiszem, hogy Kamlika mecsetbe, ami a Boszforuszon túl már az ázsiai oldalon van, hogyha mondjuk
Kompamente
a arányokat kell mondani. Nem, átmotoroztam. Hát a Boszforuszon át lehet menni, ez nem gond. Az előzőekben említett két mecsetben ott ilyen elképesztő tömegben bezsúfolottunk, és
a lábszakba sétálsz, körbe.
Lábszakba sétálni, mindenki fényképezik, szóval nem, ott egyszerűen, tehát hogyha az ember bemegy egy ilyen templomba, vagy egy ilyen mecsetbe, akkor azért annak van egy olyan oka is, hogy szeretné egy picit legalább megérinteni azt a közeget, azt a kultúrközeget, ezt a vallást, ami miatt ezeket a mecseteket építették. Nyilván erre nincsen lehetőség, hogyha rajtad kívül még másik 400 ember van bent. De
hát meg egy kicsit így terelnek is, nem olyan, mint valamilyen, mint amikor igen. A birkákat, bocsánat, hogy ezt hasonlítom, de amikor a birkákat nyírás, hogy átterelik a folyosón, és akkor tényleg az, hogy így bemész, és akkor oda nem menj, mert ott imádkoznak, ne nagyon, vagy úgy fotózz, hogy ne zavar senkit, ha lehet egyáltalán fotózni, és akkor így menjél szépen a tömeg elére.
Ne töltsél bent túl sok időt.
Igen, itt bemész, igen. Ott meg gyere ki a túloldalon, szedd össze a cipődet, és köszönjük, hogy itt voltál.
Igen, pontosan így volt, és én pontosan ezért döntöttem úgy, hogy megnézem, hogy van egy nagy mecset, amit már Erdogan épített a város felett trónol gyakorlatilag, amiről még később kiderült a Kis-Ázsiának a legnagyobb mecsetje. Ez azt hiszem a Kamlika, de elnézést kérek, lehet, hogy nem jól mondom a nevét. És én oda fölmentem. Képzeljétek el, hogy abba a tényleg hihetetlen méretű mecsetbe rajtam kívül volt azt hiszem másik 5 ember.
Wow.
Teljes csönd és nyugalom. Azt gondoltam, hogy bemegyek, csinálok egy-két fényképet, kijövök és megyek tovább, és olyan szinten szállt meg az a nyugalom, ami ott volt, és annyira nagy volt a kontraszt a másik két turista szempontból jóval népszerű mecsethez képest, hogy így leültem a földre, és így néztem fölfelé, és ott voltam legalább fél órát. Úgy éreztem, hogy megérkeztem. Úgy abban a pillanatban éreztem, hogy na most itt van az útnak a kezdete. Ez egy nagyon jó élmény volt, nagyon, nagyon jó volt, és ott jöttem rá arra, hogy azért van annak valami oka, hogy például egy perzsaszőnyeg, egy hatalmas szőnyegek vannak ezekben a mecsetekben, és le kell venni a cipőt, amikor bemész. Egy olyan otthonosság érzést ad ez számodra, egy olyan természetes, egy olyan felszabadult érzést, ami lehet, hogy nincsen meg, hogyha cipőbe bemész mondjuk egy katolikus templomba. Tehát érdekes ezt átélni. Szóval Isztambul jó volt, tetszett nagyon.
Igen, én nagyon varázslatos az a hely, egyrészt hatalmas, tehát tényleg ilyen felfoghat 100 kilométer széles város, tehát ilyen hatalmas nagy, nem tudom, valami 20, vagy talán még több millió emberrel, és tényleg, amit mondtál, hogy ha az ember ezeket a turista, csúnyán mondva, ilyen turista központokat kikerüli, nyilván a bazárba is mindenki kínál, mindenki el akar adni, mindenki próbálja a saját kis üzletét megkötni veled, de hogyha ezeket az ember kikerüli, és tényleg átmegy akár az ázsiai oldalra, mi is átmentünk annó, és ezekben a pici macskaköves utcákban csak annyit csináltunk, hogy leültünk egy teázóba délután, ilyen nem tudom, 3-4 óra körül, leültünk, kikértünk egy teát, és néztük, hogy mit csinálnak az emberek, és jöttek a idősebb férfiak, ők is leültek teázni, beszélgettek, vagy begamonoztak, és csak így nézni azt, hogy mi történik az utcán, hogy így befogadni, ami körülveszi az embert, az annyira érdekes tud lenni. Talán még érdekesebb igen, is, mint elmenni a bazárba és venni még, nem tudom, 3 sálat.
Az igazi Törökország szerintem nem a turista látványosságok körül van, hanem pont az ilyen pillanatokban, pont az ilyen megélésekben, amit te is elmondtál. És ugye Isztambul után én elindultam Grúzia felé, kifejezetten nem a, ugye hát ugye északon van Isztambul, ugye Törökországnak ugye az északi részén, és én a Fekete-tengernek a déli partján, ugye a Törökországnak az északi részén mentem végig. Néha egy picit elhagyva a tengert, fölmentem Szafranbuluba, megnéztem a Kackar-hegységet, tényleg gyönyörű volt. Ami a legérdekesebb volt, hogy Isztambul és a grúz határ között gyakorlatilag nem találkoztam külföldi turistával, egyetlen egyel sem, de senkivel. És olyan városokban voltam, semmit nem mondanak, nekem sem mondtak egyébként semmit, Szinop, Giresun, ezek ilyen közepes méretű török városok, jellemzően a tengerparton, Amasra. Hihetetlen jól éreztem magam ezekben a városokban, úgyhogy igazából különösebb látnivaló nem volt. Nagyon nagy szeretettel fogadtak mindenhol, mindenhol megnéztek, mindenhol egyből odajöttek hozzám, még amikor egy láncolajat vettem a motoromhoz, még oda is bementem a boltba, egyből kérdezték, hogy honnan jöttem, teával kínáltak, marasztalni próbáltak, amikor leültem éppen a Szinop nevű városba, egy sörözőben, egy öreg bácsi ott sétált, és nem tud, semmilyen közös nyelvünk nem volt. Honnan jöttem? Magyarisztán, ugye ezt érti mindenki. Odébb ment, és egy tál pisztáciával jött vissza, és letette az asztalra, és rámutatott a szívére, és mondta, hogy üdvözlünk Törökországban, és érez jól magad. Gondolom, hogy ezt mondta, mert törökül mondta, de nagyon-nagyon sok ilyen példát fel tudnék sorolni. Nagyon vendégszeretőek voltak Grúziában, Azerbajdzsánban és Örményországban, de az igazi török vendégszeretet, és itt nem arról a vendégszeretetről beszélek, amikor a bazárból odaszólnak neked, hogy magyar, és mondanak három szót magyarul, igen. És azt mondják, hogy Budapest és olcsó, és vegyél aranyat, hanem az az igazi vendégszeretet, amikor látod, hogy jó szívvel hívnak meg, és tényleg szeretnék, hogyha teáznál velük. Találkoztam a Kackar-hegységbe török motorosokkal. Láttam egy motoros csapatot, éppen mentem, visszafordultam, meg gondoltam, hogy mégiscsak köszönök nekik. Leültek éppen reggelizni, megálltam, még ott voltak a motorjuknál, nem is kellett mondanom semmit. Megláttak, honnan jöttem, Magyarországról. Reggeliz velünk. Mondtam, hogy hát nem, reggeliz velünk. Mondtam, hogy most reggeliztem a szállodában, akkor csak egy teát ígyunk. Mondom, jó, ígyunk egy teát. Leültünk, ott voltam velük 3-4 órát, mindenre kíváncsiak voltak. Honnan jöttem, miért jöttem, mit tudok Törökországról, hol néztem utána Törökországnak, miért pont erre a vidékre jöttem, mennyibe kerül az utam, mennyi a fizetésem, van-e családom, miért nincsen családom. És ezek jó indulatú kérdések voltak, nem engedtek el. És ott is érezhető volt rajtuk, hogy rajonganak azért, hogy valaki eljön ebbe a régióba, és nem csak Antaljába megy meg a déli partra, hanem valóban kíváncsi Törökországnak erre a részére. Szóval, hogy engem ez, bocsánat, hogy erről ilyen sokat beszélek, de nagyon-nagyon megfogott ez a fajta török vendégszeretet. Tényleg nagyon. De hát ezt gondolom te is tapasztaltad, mert te is jártál arra felé.
Abszolút átérzem, és tökre értem, hogy miért beszélsz róla ennyit. Tényleg ez a tea dolog például, hogy náluk a tea az nem csak ez ilyen, mit ígyunk, figyú, van ásványvíz, van szörp tea, amelyiket kéred, hanem náluk ez a tea, ez ilyen szent dolog. Ahogy elkészítik, abszolút. Az a precizitás, az a gondosság a kis tulipáncsészébe, ahogy odaadják elé, és akkor ilyen cukrot tegyél bele, vagy olyat tegyél bele, vagy tehát, hogy az egy olyan fajta gondoskodás jelent, és tényleg így mindennek az alapja, hogy leülnek, és csak iszunk egy teát, így kezdő, és akkor csak megiszunk egyet, megiszunk ötöt, mert hogy ezek ilyen kis gyenge teák, ugye fel vannak kicsit higítva vízzel, és hogy többet lehet bele inni, és hogy ez tényleg ilyen minden szociális kapcsolódásnak az alapja az, hogy egy teát együtt megiszunk, és ez ilyen nagyon különleges dolog Törökországban.
És igen, ez az utcakép része, hogy, bocsánat, az utcakép része minden városban, hogy jellemzően középkorú és idősebb férfiak kis sámlikon ülnek, és teáznak, és játszanak, kártyáznak. Ugye az iszlám miatt nagyon kevesen isznak sört, alkoholt, ez régiónként változik, de abszolút az utcakép része. És még egy, csak az őszinteség, hogy tényleg mennyire őszinte a meghívás, Mertán nevű városban, egészen a szír határnál pár nappal ezelőtt voltam ott, az egykori Mezopotámiának a központja, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, mert nem is tudom, hogy mondjam, szóval hihetetlen és nem várt hangulata volt, és szépsége volt annak a városnak, és nagyon-nagyon érezhető az egykori ottomán birodalom központjaként, hogy milyen gazdag és mély kulturális hagyományokkal rendelkezik. Na és ott bementem egy étterembe csak megnézni az étlapot még vacsora előtt. Mondtam, hogy csak megnézem az étlapot, hogy itt fogok-e vacsorázni, és a pincérek éppen ettek. Mondták, hogy üljek le, egyek velük. Amikor,
ja, amikor a vendéglátóhelyre mész be, igen.
A vendéglátóhelyen a fizető külföldi turista az megnézi az étlapot, és pénzt akarod költeni. Kérdezték, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Magyarországról, ülj le, egyél velünk.
Igen, egyébként talán ezt is érdemes elmondani a hallgatóknak, hát hogy ez a Magyarország, ez egy ilyen nagyon kulcs ahhoz, hogy így elinduljon valami, és nem azért, mert sok magyar turista megy a bazárba aranyat, meg bőrcsekit venni, meg farmernadrágot a 90-es évektől, hanem azért, mert hogy az ő, hogy is mondjam, az ő fejükben az, hogy Magyarország, az ők tényleg úgy tanulták, hogy ők itt velünk együtt éltek. És most persze lehet itt lovagolni azon, hogy ki jött hova, és ki hódított meg ki, de ettől függetlenül tényleg egy együttélés volt. És hogy nekik ez így maradt meg? Hogy mi kvázi úgy, ahogy testvérnép vagyunk, és nyilván most megint itt ezek a magyar vándorlás, és akkor sokféle elmélet van, hogy hogyan, de hogy ott a Fekete-tenger környékén a protobolgárokkal, meg a törökök törzsekkel azért ott volt egy kis együttélés, vagy hát legalábbis ez az én tudásom, hogy ott azért volt együttélés, mielőtt ide érkeztünk a Kárpát-medencébe, ezt megint csak zárójelben, hogy ezt én gondolom így, vagy tudom így. Szóval, hogy tényleg van ebben valami, hogy van köztünk kapcsolat, és ők ezt abszolút így is élik meg így is van a fejükben, és hogyha valaki mondja, hogy ő magyar, akkor az testvér nép itt van, és egy mintha török lennél szinte majdnem. Úgyhogy tényleg.
Ezt mindenki mondja egyébként. Tényleg. Tehát ezt nagyon sokan elmondják Törökországban, amikor találkozok valakivel, és azt mondja, hogy magyar vagyok, és egyből mondják, mutatják az ujjukkal, kezükkel, hogy mi egy nép vagyunk. Picit más az ő felfogásukban az a pár száz év, amíg ők itt vendégeskedtek nálunk. Nyilván egy sokkal pozitívabb
igen, azért mondom, hogy ők
kép élben. Igen.
A győztesek írják a történelem
Attila, ez így van. Attillát emlegetik. Tegnap itt most itt Kappadókiában vagyok egy étteremben, láttam egy Attila könyv, ott volt a polcon, szóval, hogy valóban hiszik, és nagyon nagy szeretettel fogadják a magyarokat.
És hát akkor utána jönnek a rácsodálkozások a közös szavainkra, sapka, alma, kapu, stb., amik közösek. Szóval Törökország akkor egy nagyon jó élmény volt neked. A Fekete-tenger.
És még mindig az, és most
és
itt vagyunk.
Mindig az, és
nagyon,
újra.
És nagyon várom, hogy még újabb és újabb élményeket gyűjtsök itt.
Aha. Fekete-tengertől mentél föl észak felé.
Így van. Onnan ugye átléptem Grúziába.
Milyen élmény volt először átlépni? Batu. Kontraszt Törökországhoz.
Az átlépés az kellemes volt az átlépés, már olyan szempontból, hogy a határátlépés sima volt. Vártam már Grúziát nagyon sokat, és nagyon jókat hallottam róla. Érdekes ország, vendégszerető ország, de a vendégszeretet nem mérhető a törökhöz, és egy nagyon változatos ország, de és most itt nem semmilyen titkot nem árulok el szerintem itt a hallgatóknak, mert szerintem azért érezhető rajta, hogy mennyire lelkes vagyok Törökországért. Azért itt ugye Grúziában voltam utána, Azerbajdzsánban és Örményországban, meg ugye Törökország. A négy ország közül számomra Törökország nyújtotta és nyújtja még mindig a legtöbbet. És nem csak vendégszeretetben, hanem tájban, élményben, a tájnak a változatosságában, a kulturális gyökerekben, hagyományokban, látnivalóban, mindenben. De Grúzia is egyébként nagyon-nagyon szép volt. Ami érdekes volt egyből szembesülni vele, és ez egy picit ilyen történelmi, szociológiai kitérés, hogy mennyire érezhető azokban ezekben az országokban, tehát Grúziában, Azerbajdzsánban és Örményországban is, hogy azért ők még mindig nagyon sok mindent szeretnének kompenzálni. Ugye szétesett a Szovjetunió, és ezek az országok azért úgy többé-kevésbé magukra maradtak. Ki jobban, ki kevésbé függ, és kapcsolódik szálakon, bizonyos szálakon a Szovjetunióhoz, az örmények elég szorosan, az Azerbajdzsán is azért még Grúzia már szeretne minden távolabb kerülni tőle. De tekintettel arra, hogy ugye azt a szocialista-kommunista időt, amit ők átéltek, arra talán kevésbé jó emlékkel, vagy kevésbé jó szájízzel emlékeznek vissza, ők szeretnének ettől a múlttól azért megszabadulni. Ugye múltjuk akkor az annyira már nem kell, ahogy Ákos mondja a számában, jövőjük még nincsen, és ez nagyon sok mindenben megjelenik.
Ezt most kimondott, ez grúzokra mondod.
Ezt az összes országra, tehát ezt gondolom Azerbajdzsánra, Örményországra és Grúziára is, és ez nagyon sok mindenben megjelenik. Ez megjelenik az építészetben, amikor monumentális épületeket és felhőkarcolókat, ugye Bakuban például építenek, miközben egyébként vidéken, a műholdképen gyakorlatilag fények se látszanak, mert nagyon sok helyen áram és vezetékes víz sincsen. Ez megjelenik a közlekedési kultúrában. Megjelenik az autókban. Megjelenik abban, hogy hogyan vezetnek és milyen autókat vezetnek. A nyugati országokból behozott, leselejtezett autóknak, felpimpelt autóknak a számában, ahogyan üvöltetik a zenét és bőketik a motort. Ez mind-mind azt mutatja, hogy szeretnének egy picit többet mutatni, egy kicsit ilyen vanabi társadalom, ami számomra így kirajzolódott. Nyilván. Nyugatosodni, de még nem megy nekik, tehát onnan még azért messze vannak, de már nem tartoznak oda, ahová korábban tartoztak. Ugye Törökországban ez nincsen, meg ők már megérkeztek, ők nem akarnak mások lenni, nem akarnak többek lenni. Ők még egyébként nagyon izgalmas ezeknek az országoknak ez a fajta ilyen átulakulóban lévő társadalma, de ez erőteljesen érezhető.
Ugye nyilván Törökországban nem volt olyan hatalmas váltás. Tehát az utolsó nagy váltás mondjuk Atatürk, amikor nagyon sok mindent megváltoztatott, kicsit így erőszakkal, vagy inkább kényszerrel, tehát az ilyen szokásokat, viseletet, stb. Nyugatiasította Törökországot, ugye a 20. század elején. De hogy azért náluk nem volt olyan hatalmas nagy váltás, mint hogy a Szovjetunió, akinek ugye az ernyője alatt voltak ezek az országok, élvezték azt, ami jutott, meg azért nyilván egy közösből csemegésztek valamelyest, és akkor utána tényleg, ahogy mondod, ez a hát gyerekek, akkor mostantól magatok maradtatok. És miük van, ugye? Turizmus, gondolom, leginkább Grúziába például.
Meg olaj, mondjuk Azerbajdzsánban. Ugye ebből építik a Bakut többek között, meg ebből fizetnek ki a Forma 1 szervezőnek, nem tudom hány százmillió dollárt, hogy oda vigyék a Forma 1-et, miközben az emberek nyomorognak, és 200 dollár az átlagkereset. És közben eszembe jutott, hogy mit akartam ezzel kapcsolatban megmondani, hogy egyébként egy izgalmas átalakulás, meg ez okoz érdekes helyzeteket, izgalmas utcaképeket, jó beszélgetéseket, de ezzel párhuzamosan úgy szomorú, hogy a gyökereiket meg kezdik elveszíteni, és sokszor abból a kultúrából, ami egyébként van nekik, mert azért a Selyemútnak, Selyemút mentén lévő országokról, meg kaukázusi országokról, meg
első írás,
hihetetlen kulturális és gasztronómia, meg mindenféle örökséggel rendelkező országokról van szó, ezeket meg úgy kezdik egy picit elveszíteni, és próbálják ezt a kirakatot a helyükbe tolni, ezt a nyugati társadalmat, a nyugati bárokat, meg a nyugati autókat, meg a nyugati italokat, és hát én azért csak bízni tudok benne, hogy azért visszatérnek majd, mind ahogy egyébként Magyarországon is szépen térünk vissza azért nagyon sok szempontból a gyökerekhez. Szerintem ott is be fog ez következni ezekben az országokban, csak most éppen átalakul a félben.
Lehet, hogy most egy kicsit ők abba a hibába estek, amiben mondjuk nem tudom, ugye Dél-Kelet-Ázsiában nagyon, meg nyilván máshol is volt, hogy ez a megfelelni a külföldi turistának, és akkor azt adni neki, ami a megszokott, ami a kényelmes, tehát ugye ezek a nyugati típusú bárok, nyugati típusú kaják, mert ha ide jön, biztos azt akarja majd enni. Közben meg lehet, hogy a nyugati típusú turistát, vagy nyugatról jött turistát pont az autentikus helyi érdekelni, csak ők még ezt nem tudják, hogy lehet, hogy egy ilyen is van benne.
Valószínű, hogy ez benne van. Uh-huh. És majd rá fognak jönni arra, hogy a nyugati turista az persze van egy réteg, aki valójában nem utazik, hanem máshol van, és ugyanazt csinálja, mint otthon. Tehát szeretné ugyanazt az ételt enni, ugyanazt a sportcsatornát nézni, lapokat, újságokat, meg mindent olvasni. Ki ezekben az országokban most ellátogat, az nem ez a típusú utazó, hanem ő szeretne picit jobban elmélyülni, úgyhogy valószínű, hogy ez benne van, ebben igazad van.
Mennyire volt turistás ez a három ország?
Meglepően nem. Most az, hogy motorossal nem sokkal találkoztam, az egy dolog, de még külföldi turistával is, csak tényleg az abszolút turista központokban, tehát Bakuban pont a Forma 1 idején voltam ott, volt szerencsém részt venni élőben a futamon, nagy Forma 1 rajongó vagyok, úgyhogy ez
nem, mint hogy nézőként volt, nyilván
nézőként, igen.
Felvezetetted volna őket motorral, az mekkora király lett volna?
Mad Mylander helyett, de nem kaptam rá felkérést. Sajnos. Nem, tehát ott nyilván voltak, Tbilisiben is voltak, meg Jerevánban is voltak, de vidéken Nem tudom, tehát Grúziában fönt ugye elsősorban azért a hegyeket érdemes megnézni, ugye Batumi az a város, amit ugye említettem itt a kompenzáció csúcsa, hogy építik ezeket a hatalmas felhőkarcolókat, a régi blokkházak és panelházak árnyékában vannak ilyen fényképek, ahogy a Marriott Hotel tornyosul gyakorlatilag a száradó ruhák, inkább már ilyen gettóba hajló régi blokkházak fölött, egészen érdekes élmény, igen. És aztán fönt Mestiába, ami Grúziának egy fontos turisztikai központja, elsősorban egyébként a táj miatt, ugye nagyon sokan mennek arra, akár síelni, akár trekkingelni, hegyet mászni, igen.
Te mennyire mentél be amúgy? Mennyire merészkedtél be a hegyek
közé? Fölmentem eléggé, ugye Mestiába, ami ott nagyon közel van, ugye Abháziához, ugye a még mindig vitatott hovatartozási területhez, ugye orosz megszállás alatt van, és akkor onnan átmentem Kazbegibe, ami onnan légvonalban nincsen messze, de a kettő között nincsen összeköttetés, tehát egy U-alakkal kellett 600 kilométert motorozni, ez egészen fönn van a csecsen határnál, ennek megfelelő hangulattal, ott szintén azért.
Milyen volt, ilyen nyomasztó?
Hát egy picit nyomasztóbb volt, igen, mint Mestia. Nagyon nagy forgalom volt, kamionforgalom volt, egy gyönyörű tájon robogtak át a kamionok, mert gyakorlatilag az a tranzit útvonal, ami Grúzia és Csecsenföld és Oroszország között a áruszállítás bonyolítja. Más, igen, tehát Mestia az egy ilyen nyugatibb utóérzést hozó város volt. Kazbegi régió az már egy sokkal őszintébb, meg egy sokkal oroszabb. Tehát ott már úgy elvárták volna, hogy én beszéljek oroszul.
Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy
beszélni, és kevésbé grúzul.
Hogy milyen nyelven kommunikáltál útközben?
Hát az egyetlen nyelv, amit tudok a magyaron kívül, az angol, úgyhogy ezzel próbálkoztam. Illetve hát a Google fordító az megint csak egy nagyon hasznos eszköz, ami tök jó, hogy le lehet előre tölteni az egyes szótárakat, tehát offline is lehet használni. Egyébként használja mindenki. Sajnos túl sokat, tehát ez megint egy ilyen érdekes felismerés, hogy amíg nem volt Google fordító, mondjuk 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt, addig úgy próbáltunk nonverbális eszközökkel kommunikálni mindenkivel, és előbb-utóbb megértettük egymást bárkivel, bárhol. Most már meg se próbálják. Tehát egy egészen egyszerű dolgot, hogy egy szobát szeretnék, még arra is Google fordítóval készülnek vizet, tehát nem próbálnak megérteni, rám se néznek nonverbálisan, tök érdekes, hanem egyből nyúlnak a legkönnyebb megoldáshoz a telefonhoz. De amúgy egyébként megold egy csomó helyzetet.
Mi volt a legtoppabb mondjuk ebben a három országban, akár országonként mondhatnád, ha van ilyen, ami a legjobban tetszett, és ami a legkevésbé, vagy ami szerinted ilyen nagyon említésre méltó, akár pozitív, akár negatív értelemben, mire készüljünk, ha oda megyünk?
Igen, hát Grúziába, hogyha valaki szeretne menni, akkor szerintem Mestiába és Kazbegibe mindenképpen érdemes elmenni. Ezek közül nekem Mestia volt a... És ezért jó egyébként nem előre foglalni, mert voltak olyan szituációk, amikor például Mestiába úgy gondoltam, hogy 2 napot leszek, de annyira tetszett a hely, hogy ott maradtam 4 napot. Megismerkedtem ott motorosokkal, bringásokkal, volt társaság, szóval ott jól éreztem magam, hogyha egyet kell kiemelni. Aztán utána következett Azerbajdzsán. Azért Azerbajdzsánról annyit elmondanék, és itt kérdezted, hogy mennyire turistás, vagy mennyire voltak turistásak az egyes országok, hogy Azerbajdzsán a Covid kezdet óta lezárta a szárazföldi határait. Ami azt jelenti, hogy nem lehet belépni Azerbajdzsánba szárazföldön, csak légiúton. Ne kérdezze senki, hogy ennek mi az oka, mert gyakorlatilag légiúton viszont mindenféle korlátozás és oltási igazolás magyar védettségi kártyával be lehet lépni, de szárazföldön nem. És ezt a lezárást, ezt folyamatosan meghosszabbítják, most éppen július 1-ig vannak lezárva a szárazföldi határok. Ugye jogosan vetődne fel a kérdés, hogy akkor hogyan mentem a motorra Azerbajdzsánba. Hát egészen kézenfekvő módon én írtam egy levelet a budapesti azerbajdzsáni nagykövetségnek, amiben leírtam, hogy én motorral szeretnék menni Azerbajdzsánba, úgy tudom, le vannak zárva a határok, és hát milyen módon tudnék belépni. Tök kézenfekvő és egészen gyors válasz érkezett, hogy ja, semmi gond, írjam le, hogy mikor megyek, küldjem át a motornak a forgalmiát, meg az útlevélfénymásolatomat, és fognak nekem küldeni 4-1 kódot, ezt a kódot meg kell mutatni a határon, és ezzel be fog tudni lépni. Hú, nem hittem el, hogy
igen, azért ebben van egy kis ilyen rezeg a léc, hogy vajon beengednek a kóddal, vagy ők tudják, hogy van ilyen kód, vagy nem tudják.
Nagyon jó, amit mondasz, mert folyamatosan erre gondoltam, és nem mertem megvenni a Forma 1 belépőmet, nem mertem semmilyen szállást foglalni, mert azért nagyvárosokban azért szeretek foglalni szállást, aztán Jerevánban már nem foglaltam, mert nem tudtam, hogy beengednek-e. És akkor ennek megfelelően azért egy kis izgalommal érkeztem meg a határhoz, és láthatóan egyébként nem sokan, vagy talán senki nem próbálkozott ezzel a kóddal, mert ugyan létezik a kód, de ezt elsősorban kiemelt indokkal az országba érkezőknek adják, tehát család, rokon látogatás, stb. Tehát indokolt esetben.
VIP voltál, mondhatjuk.
Annyira voltam VIP, hogy 3,5 óráig tartott a határátlépés, 6 különböző kikérdezés volt, hogy külön szobába kísértek be, és kérdezték meg, hogy pontosan miért. Nagyon barátságosan, tehát hozzá kell tennem, semmilyen ellenséges hangulat nem volt. De aztán beléptem az országba, és azt képzeljétek el, hogy én voltam, megerősítették a határon is, sőt, még egy rendőr is megerősítette, hogy én vagyok az egyetlen külföldi turista az országba, aki nem repülővel érkezett. Az egyetlen motoros, az egyetlen autós, az egyetlen biciklis. És képzeljétek el, hogy egy ekkora országba.
De az, amióta lezárták, vagy mondjuk abban,
ahol lezárták. Azt mondták, hogy az utóbbi másfél évben nem találkoztak itt külföldi motorossal, bringással, mert senki ez nem próbálta meg ezt a lehetőséget, és bárkivel találkoztam az ütköző motoros, vagy akár bringás, mindenkinek mondtam, hogy megyek Azerbajdzsánba. Tág szemekkel néztek rám, hogy hát oda meg hogyan, és mindenkinek elmondtam, hogy én tök egyszerű, én nem is értem. Tehát én csak írtam egy e-mailt, tudjátok, mint a nyuszik a halállistája, amikor medve rajta vagy a halállistán, és nem lehet, hogy lehúzol? Ja, de akkor lehúzlak. Tehát körülbelül ennyire egyszerűen ment ez a dolog. Ezt nem lehet elmondani. Tehát amikor megérkezel egy benzinkútra, vagy bárhová, és tényleg úgy néznek rád, mint egy földön kívülő, mert nem értik, hogy mit keresel itt. Volt, hogy egy benzinkúton 8-an álltak körbe, és próbáltak kommunikálni velem barátságosan, hozzá kell tennem meg én, nagyon barátságosan nézték a motort, kérdezték, hogy jöttem.
Na, gondolom, a rendszám rögtön látták, hogy az nem ottani bérlés, vagy ilyesmi.
Igen, mindenki azt hiszi, hogy holland, mert H betű, és akkor el kell magyarázni, hogy ez valójában Magyarország. Hát nagyon különleges élmény volt az Azerbajdzsánba motorozni, mert hát egészen egyedülálló volt, hogy tényleg az az érzés, hogy itt egyedül vagyok ebben az országban, legalábbis olyan szempontból, amilyen szempontból ugye az előbb elmondtam, de egyébként minden szempontból, mert ugye a turisták meg hova mennek, ugye repülővel Bakuba, és akkor ott maradnak Bakuban, esetleg Bakunak a környéket megnézik, de nem mennek el vidékre, mert egyébként tényleg nagyon rossz a közlekedés, ott aztán tényleg rossz volt a közlekedés, tehát vidéken aztán abszolút nem volt külföldi, úgyhogy visszatérve a kérdésre, ez volt a legnagyobb élmény nekem Azerbajdzsánban. Örményországba pedig, mert akkor ezt is megválaszolom, Örményország nekem csalódás volt, többet vártam tőle, nagyon szép az ország egyébként, de Jereván például, én nagyon vártam Jerevánt, mert az már egy kicsit, tehát az már ugye perzsa kultúrkör, meg a perzsa birodalom felé hajló régió, és ilyen országban még aztán abszolút nem voltam. Jerevánban például 3 éjszakát terveztem, de egy délután bőven elég volt ahhoz, hogy megnézzem a várost. Sem a fekvése nem olyan szép a városnak. Igazából a volt szovjet emlékműveken, meg ott maradt mindenféle épületeken kívül túl sok látnivaló nincsen. Az utcai élet az izgalmas, de nekem az túlságosan nyugati, egészen meglepően drága volt, tehát a szállásárak, a közértbe bemész, és 600 forint egy liter tej, úgyhogy ott is körülbelül 2-250. Egy csapat angoltanárral találkoztam Örményországban, és beszélgettem velük, és ők is persze megkérdezték, hogy mennyi a fizetésem, az úgy látszik, hogy mindenkit érdekel arrafelé, és ők azt mondták, hogy nekik 220 dollár a fizetésük, ami megfelel az átlagnak. Most ehhez képest 600 forint egy liter tej, és ez nem turista hely, hanem bemész a közértbe, és 600 forint egy liter tej, egy 10 dekás szeletelt csaj 2000 forint. Én nem tudom, hogy hogyan élnek, és mit tesznek, szóval Jereván az nem volt egy nagy szám, aztán utána elmentem a Szevántóhoz, ami egy nagyon sokak által mindenki mondta, hogy oda mindenképpen el kell menni, mert egy spirituális. Hát nekem az ijesztő volt, tehát a leromlott környék, a szállásoknak a minősége, ott éppen nagyon lehúzósak voltak, mert mondjuk egy baklaváért a szálláson képesek voltak elkérni 3000 forintot, mint utólag kiderült a számlán.
Jézusom, és egy darab vagy egy szelet baklaváért?
Én nem tudtam, hogy elkövettem azt a hibát, hogy nem kérdeztem meg, hogy mennyibe kerül, csak másnap reggel láttam a számlán, de hát úgy voltam vele, most mindegy kifizetem. És aztán szerencsére azért Örményország gólvonalról mentett, mert ott elmentem a Diligen nevű településre, ami megint csak a hegyi régiója Örményországnak, és ott belecsöppentem egy olyan vendéglátásba, egy olyan házigazdába, egy guesthouse-ban, aki tényleg azt hiszem, hogy mindent helyre billentett, amit az elmúlt időszakban tapasztaltam, mert a vacsora meghívás, a borozás, a közös pálinkázás, a beszélgetés, szóval valami egészen elképesztően csodálatos vendégszeretetben volt részem. úgyhogy azért nagyon kellemes emlékekkel távoztam Örményországban, és akkor ennek megfelelően Diligen, hogyha ki kell emelni, és a Green Garden Guesthouse, hogyha valaki oda megy, akkor lakjon ott, és Ármán a legkedvesebb házigazda, akivel életemben valaha találkoztam.
Amúgy az milyen érdekes, hogy mondjuk van egy rossz széria, ez mindegy, hogy mi miatt történik, nem tudom, defekt, technikai probléma, esik az eső, nem tetszik annyira a környék, bármi, akár atrocitás ér valamilyen szinten, és hogy utána, ha jön egy jó, akkor az így annyira ki tudja radírozni. Ami nem azt jelenti, hogy elfelejted, de hogy így tökre így meg tudja változtatni, nem? És így helyre bírjon ez az egyensúly az ember lelkébe, és akkor azt mondja, hogy mégiscsak van valami jó ebben az országban, vagy mégiscsak van valami jó ebben a helyben.
Igen, és maradtam is ott tovább. Tehát ott is plusz egy, vagy talán két éjszakát is ráhúztam. Nem volt annyira semmi olyan nagyon különös, egy norvég sráccal beszélgettem, ott ő is ott lakott a szálláson, meg így vacsoráztunk együtt, és akkor mondta, hogy szép, de hát ez olyan, mint Európában Norvégia. Egyébként az Örményország Svájcának hívják, tehát hogy nem nyújtott semmi olyan tájban, amit mondjuk ne láthatnánk akár itthon, de a hangulat az nagyon jó volt. És itt még beszúrnék csak egy nagyon rövid ilyen megjegyzést, vagy észrevételt, hogy amire még így rájöttem, vagy így felismeri az ember egy ilyen út során, hogy nem kell feltétlenül 10.000 kilométert motorozni a szép tájakért. Tehát amikor mondjuk látom Bukarestet, vagy Jerevánt, vagy akár Tbilisit, vagy akár Bakut, tényleg érdekes városok, és nagyon jól tudja az ember magát érezni, de akkor így kontrasztba helyezem Budapesttel, és akkor rájövök arra, hogy Jézus Mária, mennyire szép Budapest, és mennyivel különlegesebb Budapest, mint ezek a városok. Vagy hogyha mondjuk megnézem a Szevántavat, akkor a Balatonra gondoltam, ez. Úristen, hát a Balaton felvidék, meg egyébként a Balaton, meg Magyarországnak, de nem csak Magyarország, nem kell messze, hogy Csorbató, Szlovákiában. Szóval, hogy becsüljük meg, ami a közelünkben van, mert nyilván van kultúrsok, és nyilván vannak olyan helyek, ahová el kell menni, mert nem találod meg Európában, de valahogy egy picit átértékelődött bennem Magyarországnak a természeti látnivalói meg szépsége, és főleg Budapest egyébként ezeknek a fővárosoknak a tükrében.
Amit mondasz, hogy értékeljük, egyrészt én is ezt gondolom. És a másik meg szerintem az, hogy sokszor azért nem veszük észre, mert annyira megszokott a dolog, vagy annyira egyféleképpen figyelünk csak rá, hogy nem tudjuk észrevenni. Ez csak az jutott eszem, amikor felköltöztem Budapest egyetem után 2009-ben, és akkor így megszoktam Pestet, és Budapestet, és akkor járkáltam, és egyszer valaki mondta egy ismerősöm, hogy ő elkezdett felfele nézni az utcán, miközben sétál. Igen. És hogy milyen dolgokat lehet észrevenni, ha az ember egy kicsit más perspektívából nézi, vagy csak fölemeli a fejét, és hogy itt a Balaton, itt van Budapest, itt van Magyarország, és lehet, hogy azért nem látjuk sokszor szépnek, vagy különlegesnek, mert lehet, hogy nem jó irányból nézzük, vagy nagyon megszokott irányból nézzük. És ha egy kicsit pozíciót váltunk, akkor más, mindjárt meglátjuk benne a szépséget, vagy a különlegességet.
Igen, ez nem is tudok semmit hozzátenni, mert ez teljesen így van.
Illetve talán csak annyit, hogy Magyarország egyébként ezekhez az országokhoz képest a hazai turisták számára még mindig relatíve megfizethető. Ez most lehet, hogy furcsán hangzik a 10% fölötti infláció és az egek belőtt turisztikai szolgáltatási áraknak a tükrében, de olyan országokban, ahol talán már említettem, hogy egy 10 dekás sajt 2000 forint a boltban és 600 forint egy liter tej, és emellett egy középkategóriai étteremben körülbelül annyit fizetsz egy vacsoráért, mint otthon. Na és akkor még ehhez képest $250 meg $200 az átlagfizetés. Tehát, hogyha ennek tükrében nézzük, és megnézzük a magyar árakat a magyar fizetésekhez viszonyítva, akkor lehet, hogy furcsán hangzik, de még mindig megfizethető Magyarország a magyar turisták számára. Én nem tudom, hogy a helyi lakosok hogyan tudnak elmenni. Ugyan engedhetik meg mondjuk a nyaralást ezekben az országokban.
Pedig feltételezem, hogy nem a legdrágább helyekre mész, meg mentél se szállás, se étterem tekintetében, hanem...
Kifejezetten kerülöm a turista éttermeket, tehát kifőzdékbe szeretek enni, meg utcai helyeken, meg például ott a Örményországban, abban a vendégházban, ott főztem magamnak, nagyon szeretek főzni, és fel nagyon hiányzott a főzés, és volt egy konyha, úgyhogy bevásároltam a közértbe, és saját magamnak már, amit ott el lehetett készíteni. De nyilván igen, tehát próbálom ezeket a turista helyeket elkerülni.
Örményországból pedig, ha jól gondolom, akkor visszakanyarodtál Törökországba? Vagy visszamentél?
Így van. Most is itt vagyok, most egy 5 napja jöttem át Törökországba.
És milyen útvonalon mentél le? Akkor... Mert azt tudom, hogy délen vagy, de hogy milyen útvonalon mentél le?
Már Örményországból Törökországba?
Igen. Hogy ott a Vantó környékén, vagy hogyan?
Igen, ott. Ugye hát vissza kellett mennem Grúziába, mert ahogy Azerbajdzsán és Örményország között sincsen határ, úgy ők annyira nincsenek jóba egymással, ugyanez igaz Örményországra és Törökországra is. Tehát egy picit vissza Grúziába, és akkor onnan a Vantúhoz mentem el, illetve hát előtte még egy Ani nevű csodálatos romvárost néztem meg, és ott nem is ezt emelném ki, hanem a onnan visszafelé úton történt jégesőben motorozást. Vannak dolgok az ember életében, amit úgy gondolja, hogy egyszer ki kell próbálni. Hát a jégesőben motorozás nem tartozik ezek közé. És hát úgy kapott el az a jégeső, egy elmondhatatlan egyébként, tehát ezt nem lehet szerintem így szavakban elmondani, hogy ez milyen érzés volt, hogy előttem 10 kilométerrel és utánam 10 kilométerrel egy teremtett lélek és egy lakott település, de még csak egy fasa volt, ahol be lehet húzódni. Úgyhogy cseresznyi nagyságú jégben és hihetetlen ellenszélben motoroztam le 15 kilométert, le a kalappal a motor előtt, hogy ezt egy karcolás nélkül megúszta, és ment, és működött minden. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon negatív élmény volt, de hát aztán utána rájön az ember, amikor hazér, hogy ezek aztán később kellemes történetekkel, meg emlékekkel szelidülnek. Szóval onnan mentem le a Vantóhoz, az megint Törökországnak az a része, ami egy nagyon autentikus, nagyon nem turistás, igazi török hangulatot, meg vendégszeretetet, meg utcaképet lát az ember. És akkor onnan mentem le Merdánba, ami ugye erről meséltem, hogy az egykori Mezopotámiának a központja volt. Aki teheti, és Törökországba megy, akár csak egyébként, hogyha a Földközi-tenger partjára, még onnan is, bár jó sok száz kilométer, de érdemes egy kitérőt tenni. Ugye ez a szír határhoz nagyon közel van, ez egy abszolút Kurdisztánnak a legmélye. Sokan mondták, hogy ne menjek arra, féltettek is, hogy a kurd területre merészkedjek.
Kicsoda, helyiek vagy az itthoniak?
Na, helyiek abszolút nem, inkább itthonról barátok és ismerősök, de egyébként korábbi podcast vendégem Perger István keletiből Hongkongba pont egy pár hónappal ezelőtt járt azon a vidéken, hasonló élményekről számolt be ott is, hogyha valaki esetleg követi vagy nézi a Facebook oldalát, akkor láthatta. A legvendégszeretőbbek voltak a kurdok. Ott volt ez a konkrétan, ez az étteremben enni akarok, és meg akartak hívni magukhoz vacsorára. Szóval nagyon-nagyon szép volt. És
én is megerősíthetem, hogy a kurdoknál a vendégszeretet az ilyen nagyon-nagyon erős, minket is több alkalommal is olyan vendégszeretetben fogadtak, meg részesítettek, hogy a mai napig nagyon erősek ezek az emlékek. Tehát egy faluba konkrétan ott maradtunk 4 vagy 5 éjszakán keresztül egy családnál, ahol mondták, hogy azelőtt ilyen 10x éve járt egy lakókocsis külföldi turista pár, és azóta senki külföldről.
Igen, és nagyon nagyra értékelik, hogy te elmentél oda, és főleg ti, akik biciklivel mentetek. Szerintem azt még nagyobbra értékelik, hogy ti fizikai erő által jutottatok el az ő házukba, az ő városukba. Oké, mentek tovább, meg nem ez volt a végcél, de végső soron mégiscsak ott vagytok. És ezt nagyon értékelik, és szerintem azért is maradtatok ilyen sokáig, és azért is volt ennyire erős a vendégszeretet, de ezt teljesen megértem. Nagyon kedves emberek. Nyilván volt egy hangulat ott a szírhatárnál, tehát drónok repkedtek a levegőben, nem egyet, nem kettőt láttam, nem tudom.
De nem érezted veszélyesnek? Vagy volt benne?
Nem, ezek felderítő drónok. Nem, mert láttad, gondolom ilyen felderítő drónok, meg ugye most éppen Törökország éppen hadműveleteket kezdett Szíriában, tehát valóban feszült ott a helyzet, de ez a mindennapi életben abszolút nem látszik és nem nyilvánul meg. És akkor onnan jöttem el egy közbenső megállóval ugye a Nemrut hegyen. Voltam tegnap, és ma pedig Kappadókiát, és akkor visszatérve a beszélgetés elejébe keretbe helyezve, ami szintén gyönyörű. Ritkán van olyan érzésem és olyan megélésem, hogy megyek egy tájon, ugye Kappadókia az híres, ugye te is jártál errefelé, a barlang lakásokról, sziklaképződményekről, különféle homokkövek. Elsősorban természeti homokkövek látnivalók. És akkor már motorozgatok, meg kirándulgatok, meg megnézem az egyik múzeumot, ezek ilyen nyitott múzeumok, meg a másikat, és akkor már kezdek fáradni, kanyarodok egyet, és ritkán van olyan megélésem, hogy tud újat mutatni, és úristen, ilyen is van itt, meg ez így is ki tud nézni, azt hittem, hogy mindent láttam. És aztán utána még elmegyek elmentem egy 1,5 kilométeres hatalmas gyalogtúrára, meg vissza 2,5 kilométer, és ott megint leesett az állam, hogy nem hittem, hogy még itt tud lenni olyan, amit eddig nem láttam, szóval nagyon szép, tényleg gyönyörű Kappadókia. Úgyhogy élveztem ezt a napot, és nagyon, nagyon jól éltem meg. És aztán indulok holnap lefelé a tengerpart felé, aztán onnan majd visszafelé.
Lassan közeledünk a műsoridő végéhez, és még 2 kérdésem van, 3 számodra. Az egyik az lesz, hogy hogyan tovább? Hogyan jössz haza? Milyen útvonalon? Mi az, amit szeretnél még útba ejteni?
Hát most még egy szűk 3 heten van hátra, ugye 2 hónap az út összességében. ugye Kappadókiában holnap elindulok, Konyavárosnak az érintésével ott egy éjszakát alszom, és onnan lemegyek végre, így közel két hónap után a tengert fogok látni, illetve tengert azt láttam eddig is, mert a Fekete-tengert meg a Kaszpi-tengert is láttam, de ez a klasszikus nyaralás, pihenés az eddig kimaradt, úgyhogy azért azt is várom már, hogy ott még nem tudom, hogy pontosan hol, szerintem Kemerben egy 5 éjszakát el fogok tölteni egy kis pihenéssel, meg ugye az ember ilyenkor behozza a lemaradásait, az adóbevallását megcsinálja, meg podcasttal kapcsolatosan is van még teendő, és aztán utána még szeretnék elmenni Ölüdenizbe, Izmir környékén szeretnék még egy 3-4 éjszakát eltölteni, és akkor onnan fogok majd elindulni utolsó napjaimban hazafelé. Ugye Bulgárián megyek át, de nem ugyanazon az úton, amerre jöttem, hanem Szófiába fogok eltölteni még egy éjszakát szerintem, de lehet, hogy ha, kettőt,
ha
nem
tudod, Plovdiv válj meg. Ez lent van, viszonylag közel a török határ, az olyan kb. 160-180 kilométerre, útba esik, és az volt a régi főváros, vagy egy időben volt ilyen kulturális központ. És nagyon szép az építészet, meg láthatsz ott szép dolgokat, vannak tök jó ilyen olcsó hostelek, amik ilyen tök jó hangulatúak. Azt még esetleg ajánlom.
Jó, köszönöm, ezt fel is írtam magamnak. És akkor Plovdiv ezek szerint, és aztán utána Szófia, nem voltam még Szófiában soha, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, és akkor onnan hát vagy egy menettel, vagy két nap alatt fogok majd hazérni Budapestre.
És akkor onnan Bulgáriából Szerbia is úgy haza Budapest?
Hát azt még nem tudom pontosan, majd a legrövidebben, vagy Szerbián át, vagy Románián át, azt majd még meglátom. Úgyhogy még egy ilyen 2,5 hét.
Na hát akkor azért ebben még bele fog férni ez az izgalom.
Igen, igen.
És amit te szoktál kérdezni mindenkitől, akkor most visszadobom a kérdést neked. Az egyik a kedvenc ország, bár azt hiszem, hogy sejtjük a hallgatókkal, hogy melyik lesz az közül, az országok közül.
Ezek közül a másik pedig. Igen.
És a másik pedig, bár ezt kifejtetted egy kicsit, hogy azon túl, hogy a vendégszereted, de hogy miért még, vagy nem tudom, ahogy gondolod, és a másik kérdés pedig, amit szoktál kérdezni tőlünk, hogy a gasztronómia, hogy mi az, ami nagyon ízlett, ami különleges volt, ami más volt.
Vannak azért hasonlóság gasztronómiában ezekben az országokban, tehát hasonló forrásokból táplálkoznak. Tehát a kebab az végigkíséri az embernek az útját, hogyha ezekbe az országokba megy, tehát teljesen mindegy, hogy ez Grúzia, Törökország vagy Örményország, és annak mindenféle változata is mindenféle módon elkészítve, de kicsit kilépve azokból az ételekből, amit egyébként otthon bármilyen török büfében meg lehet kóstolni. Nagyon különleges ezek a belsőségek, tehát például ettem báránypacalt. Ez itt Törökországban volt, pont az említett egykori Mezopotámia fővárosában, amit külön kellett kérni, mert azt mondta a szállásadó, vagy nem a szállásadó, bocsán az étteremben, hogy ők az reggelire szokták enni. Én kérdeztem, mert nem láttam sehol az étlapon, mindenképpen meg akartam kóstolni. Én szeretem a pacalt, meg úgy általában szeretek, meg úgy nagyjából minden ételt szeretek, és mondta, hogy az reggeli. Mondtam, hogy én vacsorára szeretnék enni, és külön nekem csináltak báránypacalt, és az nagyon finom volt. Illetve tegnap volt egy nagyon jó élményem itt Kappadókiában, kinéztem egy viszonylag kisebb, egy kicsit turista folyamból kiebeső éttermet, és ott egészen odáig fajult a dolog, hogy bementem a konyhába, végignézhettem, mert beinvitáltak, hogy hogyan készül a saját vacsorám, és én szeretek főzni, úgyhogy nekem ez nagyon érdekes volt. Ez ilyen darált húsos, húsgolyós pörkölt volt sajtos lepénnyel és salátával, nagyon finom volt, és az elkészítési mód is nagyon érdekes volt, ahogyan csinálták. Úgyhogy lehet itt topzódni a gasztronómiában mindenképpen.
Édességek? Mennyire vagy édes szájú? Török édesség?
Nagyon. Nagyon. Minden nap baklava és triglecse, meg annak különféle változatai. Nagyon szeretem az édességet. Van benne cukor, tehát úgy ázik a cukorba rendesen, de nekem van egy olyan rossz szokás, amit nem szoktam ebédelni, tehát általában reggelizek, napközben gyümölcsöt szoktam enni napközben, meg vizet inni, és akkor azért így az aktív napok után estére megéhezik az ember, úgyhogy ilyenkor azért lecsúszik néhány baklava. Meg bármi
hát
meg más
az
is.
Ilyen, főleg az ilyen közösségi részeken, ilyen piacok, meg ilyen helyeken árulják a baklavát, ilyen kis pici kockákra vágva, és akkor tudsz enni több félét, és azért ott el lehet veszni.
Ugye nem csak a baklava, hanem vannak itt mindenféle édességek, és hát nem a 3000 forintos, amit adtak, tehát hanem itt azért mondjuk, mit tudom, 200 forintért megveszel egy közepes doboz baklavát, és azt teszed 3 napig, szóval, ja, jók.
Csak egy szóra visszatérve ezekben a posztszovjet országokban, ott inkább török konyha hatás volt, vagy más saját?
Erősen török inkább. Erősen török. A zöldség az mindenhol, jellemzően egyébként paradicsomos uborka, padlizsán, a különféle krémek, meg péksütemények, lepények. Nyilván Grúziában ugye a hacsapurétát azért az egy saját találmány, de azzal is találkozni mindenhol, tehát Örményországban csak másképp hívják, Törökországban is csak másképp hívják, teljesen más feltétekkel. Úgyhogy erősen a török, ami egyébként kellemes meglepetés volt, számomra kellemes megélés volt, hogy nyilván megvannak a bulinegyedek, meg megvannak a turistéttermek, de kevés ilyen pizza, meg tészta, meg ezekkel az ételekkel azért kevésbé találkoztam. Tehát próbálnak azért olyan szempontból a saját gasztrogyökereikhez ragaszkodni, hogy próbálnak a hagyományos ételekből egy picit nyugatiabb ízlésre elkészített kreációkat csinálni.
Uh-huh. Hát nagyon izgalmasan hangzott, amiket meséltél. Egyrészt visszaidézt az emlékeket Törökországról, másrészt meg Grúziába rettenetesen vágyom én is régóta elmenni. Kíváncsi vagyok a Kaukázusra, meg úgy a vidéki Grúziára, úgyhogy majd egyszer remélem, hogy eljutok. És hát így, hogy a végére értünk a műsornak, én nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél nekünk. További jó utat neked, vigyázz magadra, lépségbe gyere haza, és hogy ami vissza van, még azért 2 hét, azt élvezd ki, és vedd ki belőle, amit csak ki lehet. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt ülhettem ebben a pozícióban, ez nagyon különleges volt, és izgalmas, és jó volt. Köszi.
Akkor a kölcsönös megköszönés fázisa következik, mert én meg Balázs szeretném neked megköszönni, hogy elvállaltad az interjú készítést, mert tudom, hogy mennyi dolgod van, és mennyire elfoglalt vagy az utazás előtt, úgyhogy jó fejség a részedről, és
nagyon
szuper volt. Én nagyon jól éreztem magam, és jók voltak a kérdések. Én is szeretnék még a hallgatóktól is elköszönni. Köszönöm, hogy ezt az adást is meghallgattátok, remélem, hogy érdekesnek találtátok. Az új évad kezdődik augusztus végén. Hamarosan majd információkat meg felvezetést fogtok találni róla, illetve egy kis technikai információ, mert többször többen kérdeztétek privát üzenetben a Cserisk kedvezményes biztosításnak a lehetőségét, illetve azt, hogy meddig tart ez a 22%-os kedvezmény. A jó hír az, hogy év végéig, tehát a Roadmovie 22 kóddal továbbra is 22% kedvezménnyel lehet a Cserisknek a weboldalán minden utas biztosítást megkötni. Nagyon egyszerű egyébként a menet, normál módon el kell kezdeni kötni a biztosítást, és a legvégén, tehát konkrétan akkor, amikor már a bankkártyás fizetésnél a bankkártyaadatokat kell megadni, és rányomtuk a fizetés gombra, utána fog feljönni egy kérdés, hogy van-e kuponkód, és ott kell beírni a kuponkódot, a Roadmovie 22-t kisbetűvel egybeírva, és akkor vonja le a kedvezményt, ami egyébként én megnéztem, abszolút értékben is egy tök jó ár, mert így ilyen 400 forint környékére jön ki egy napra a biztosítás, ami szerintem nagyon olcsó, szóval érdemes. Úgyhogy ezt a kis technikai információt szerettem volna meg elmondani, és köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Köszönjük szépen, ahogy szóval, hogy biztosítást kössetek, nem feltétel, de az utazzatok, úgyhogy azt kívánjuk, hogy legyen jó nyaratok, utazzatok, lássatok, kóstoljatok meg új dolgokat, menjetek el új helyekre, és nem sokára találkozhattok a Roadmovie újabb adásaival. Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad. Sziasztok!